Félix jól tudta, hogy a kertben nem maradhat sokáig. Lágy, süppedő, esőtől felázott talajon ment, a falhoz simulva. Végül egy kisebb ablakhoz ért. Ez nem szoba. Körülnézett, azután felhúzódott, és már is bent volt. Tévedett. Mégis szoba volt, de egyszerű. Kárpit helyett festett fal, bádogmosdó, régi módi faágy, kopott keretű tükör. Valamelyik szobaasszony lakhat itt. Né, ott egy korallfüzér a tükrön. Ezt a szobát említette a szörnyű hangú nő, amikor Martin helyett neki kiabált. Kissé ledőlt a kopott bőrdíványra, amelyet úgy látszik a lomtár helyett hoztak ide. Különösen fáradt volt. Csak nem malária. Émelgett, és a keze, lába zsibbadt. Többször volt ez az érzése napközben, de csak rövid ideig tartott. Most is elmúlt, alig hogy ledőlt. Hopp, az asztalon egy kulcs. Egy fő kulcs. Erről ordítozott a nő, hogy hozza le Martin. Ez minden ajtót nyit, hurrá! Azonnal beköltözik egy lakatlan szobába, sőt, fürdik is. Csak borotválkozhatna már, mert ijesztően kinőtt a szakálla. Miután van főkulcs, Istenem, egy borotva nem nagy érték. Tizet küld majd az illetőnek. Szóval a főkulcssal szerez borotvát is. Hopp! Összeborzott. Hogy mit tesz a kényszerűség? Zsebretette a kulcsot, és elindult a borotva vadászatra. A folyosó egy homályos sarkába húzódott. Távolabb éppen nyílt egy ajtó. Szürkeruhás férfi lépett ki, megfordítva a kulcsot a zárban, zsebretette, és elindult a lépcsőn. Ez lemegy a hallba vagy az étterembe. Gyerünk! Kinyitott az ajtót. A fő kulcs simán fordult. Belépett. Nem kellett sokáig keresgélni, a mosdó üveglapján ott feküdt a teljes készlet. Borotva, krém, timsó és fenőszíj. Gyorsan zsebretette a borotvát és a krémet. Első rangú. A penge gyönyörű, gyöngyháznyelő. A nyélen aranybetűkkel ezált. Sydney Creek. Nem vett el mást, csak még egy szappant és törölközőt, aztán elsietett. Na most, melyik szoba üres? A fél emelet bizonyos, hogy tele van. A csiga lépcsőn felosont a másodikra. No, a konyha liftnél ott áll egy szolga. Leült szépen, a falhoz lapulva. Na gyerünk! Kiabál be az éttermi lift aknájába a szolga. Mi lesz? Hallja, ne kiabáljon! Wolfgang igazgató úr tűnik fel a folyosón. Bocsánat, de a márki türelmetlen. Akkor se kiabáljon. A szőnyeggel mi van?
Egy kis zavar volt. Kitettem a folyosóra, hogy majd a raktárba vigyem, és eltűnt.
Mit mesél?
Martin azt mondta, hogy ő tévedésből Brönsz úr szobájába vitte, de nem láttam ott.
Hát ezért repül. Rendőrségre kerül. Hová lett Brönsz szobájából? Kiabálta magából kikelten a szállodás.
Lehet, hogy ott van valamelyik fiókban. Az angol utálja a szőnyeget, és talán belökte valahová.
Miért nem nézték meg?
Mert csak a jelenlétében lehet a szobáját takarítani, és nem mer senki a fiókokhoz nyúlni. Goromba ember.
Hát ezt még elintézzük, ezt a gazságot. Ha holnap nincs meg a szőnyeg, akkor nagyon megjárja. Érti?
Igen.
Zúgott a kis lift, jött a márki vacsorája. A szolga levette, és visszaküldte a liftet.
A 102-esben ott van még az elázott ágynemű, azt holnap hordják le. A beomlott faldarabokat is takarítsák el.
Az igazgató dühöngve távozott. A szolga vitte az ételt. Félix előjött a csiga lépcső rejtekéből. Van már szoba. A 102-es bizonyosan üres, ha egyszer beomlott a fal. Ebben a pillanatban rövid zúgás, megállt a lift a második fogással. Egy szép, félsült csirke feküdt a tálon. Ezt nyomma zsebre vágta, és sietett a 102-esbe. A beomlott fal miatt lakatlan szobában az ázott vakolat penész szaga érződött. Gyorsan bement a fürdőszobába, és megeresztette a csapot. Zuhogott a meleg víz. Még ez a nagyszerű érzés, hogy fürödni fog, Ez sem oldotta fel keserű szájízét és rossz közérzetét. Valami van vele. A csirke sem ízlett, pedig régen nem evett. A felét kidobta az ablakon. Mindent kirakott a zsebéből egy székre. A főkulcsot, a szappant és a Sydney Creek kijelzésű gyöngyházborotvát. Azután megfürdött, és a kádban ülve bedörzsölte arcát a szappannal. Majd a tükör elé állt, és borotválkozni kezdett. Éppen, hogy elkészült a fél arcával, amikor nyikordult a kulcs a zárban. Jönnek. Lassan, nyugodtan az ablakhoz hátrált, kezében a szappan és a krém. A székről felkapta a főkulcsot. A ruha messze van, egy fogason az ajtó mellett.
Így. Ide tegyétek a szőnyeget, ebben a szobában úgy sincs, mondta Wolfgang. És nem kell beszélni róla. Majd jövőre kitisztítjuk.
Mitől van ez a csúfolt a szőnyegen?
Egy üveg pálinka ömlött rá.
Szégyelhetik magukat. Csak meg kellett volna kérdezni Brunst. Nyomban mondta, hogy a szőnyeget ő lökte be a komódba.
Félix megkönnyebbült. Ezek nem jönnek ide.
Ekkor már jobb lesz ezt a szőnyeget a fürdőszobába tenni, a kád mellé.
Puff! Csak annyi ideje volt, hogy villámgyorsan kilépjen a kis ablakon és behúzza, amennyire tudja. Ott állt a világító udvarban, két emelet magasságban. Ég és föld között lebegve egy vaslétrán, teljesen mezítelenül.
Hallatlan pimasság! Süvöltött Wolfgang hangja. Valamelyik gazember ide jár ruhát váltani és fürödni. Vigye ezt a vacakot az irodába, és amelyik gazember nem tud elszámolni a váltó ruhájával, az meglakol ezért. Banda! Gyerünk, gyerünk!
Elvitték a ruháját. Ott állt a borotvával és a főkulccsal, félig szőrös arccal, ruha nélkül. A kulcsot, a borotvát és a szappant egy törülközőbe tette, és mint valami batyut a karjára kötötte. Azután kilépett a vaslépcsőre. Izgalmas ruhavadászat vette kezdetét. A vaksötétben sűrűn zuhogott az eső, csuromvizes lett nyomban. Mindössze három sötét ablakot pillantott meg. Az első, jobbra tőle, ugyancsak fürdőszoba volt. Belépett. Nem jó. A lakásban nyíló ajtó hasadékán világosság szűrődött ki, és beszélgetést hallott. Az özvegy. Nyomban megismerte Signora Relli mély színezetű hangján.
Nem volt sok örömem az életben. De néha boldog voltam, és ezért nem fáj, ha arra gondolok, hogy öregszem.
Az a kérdés, hogy jó volt-e?
Mondta egy érdes férfi hang.
Most hiszem, igen. Hogy most nyomja valami a lelkiismeretemet, annak is a jóság az oka. Egy kollégájától akartam tanácsot kérni, de furcsa módon nem láttam viszont két rövid találkozás után.
Nem is tudtam, hogy lakik itt még hittérítő rajtam kívül.
Márpedig ugyanebből a rendből, ugyanezek a gombok. Ilyen bársony gallér, szürke folta.
Olyan különös. A szürke foltot egy moly rágta a bársonyba.
Érdekes.
Majd utána nézek ennek a furcsa kollégának. Szóval, mi az, ami szinyórát bántja?
Igen szomorú ügy, és inkább tanácsot kérek, mint felmentést, mert a rendőrséget is megtévesztettem. Azt mondtam, hogy Arthur Cochlint nem ismerem. Pedig sokat voltunk együtt Szingapurban.
És miért tagadta le?
Mert tudtam, hogy a felesége miatt kérdezik. Aki álnév alatt itt van a Grand Hotelben, és a férje azt hiszi, hogy az én vendégem. Nagyon fáj ez, de hát romantikus vagyok. Az asszony beleszeretett egy fiatal emberbe, és szökni akarnak. Még Szingapurban kért, hogy fedezzem a férje előtt, és írjak majd innen egy meghívó levelet neki, hogy töltsünk együtt néhány napot. Akkor simán elutazhat. Megírtam.
Nem tette helyesen.
Olasz vagyok.
Szerelemről volt szó, regényről, boldogtalan asszonyról. Azóta megbántam, mert itt volt egy másik asszony, aki szerette a fiút, de sokáig és nagy áldozatokat hozott érte. A nő is művésznő volt. Együtt táncolt a fiúval, és férjhez ment egy öreg, csúf főszerkesztőhöz csak azért, hogy sok-sok pénze legyen Dodinak. Villiénéről van szó, aki eltűnt. Előzőleg nálam volt, sírt és elájult. A fiú Szingapurban otthagyta őt ezért a nőért, és ő neki most már semmije sincs, csak a vén, utálatos férje is, és azt mondta, hogy írni fog a másik asszony férjének, mert ő Dodit nem hagyja.
Pokolba való fekélyes életek.
Szí, 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 most már én is tudom, szí. De Szingapurban még romantikát láttam benne. És a Villiéné elszökött valahogy innen. A rendőrségen nem mondtam el, amit tudok, mert az a bűnös asszony álnéven él itt. Húdnénak jelentette be magát. Szökni akar a fiúval, pedig van neki egy szép kis gyereke. Ezt akartam elmondani és kérni, hogy segítsen rajtam. Mit csináljak?
Félix, elfeledkezve a helyzetéről, csendben állt a sötét fürdőszobában, ahová minden szó kihallatszott. A misszionárius tanácsa már nem érdekelte a fiatalembert, aki egy szál batyúval a csuklóján hallgatózott. Kilépett a vaslétrára, hogy folytassa elszánt ruha vadászatát. Egy másik sötét fürdőszoba ablaka. Belépett. Csendesen lopóckodott. Hallgatózott. Benyitott a szobába. És ilyetten állt meg a hideg köveken. Egy újabb szoba nyílt a kis szalomból, de csak függöny volt rajta. Éppen elindított valaki egy gramofont.
Miss Saltis regrets she's unable to lunch today.
Hagyja abba az önök muzsikálást,
mondta egy szőke, molett, estély ruhás nő. Hillé, a tejkrémgyáros és a felesége laktak itt, az amerikai felső tízezerből.
Ne írja elő nekem mi, hogy mit tegyek,
és dúdult.
Miss Saltis regrets she's unable to lunch today.
Közben a frak nyakkendőjét oldozta.
Szégyelheti magát! Mit gondolhat rólam a személyzet? A szabalány a flörttől, egy amerikai milliárdos!
Hillé fütyült, levette a kabátját, és egy szék támlájára helyezte. A nő egy tízezreket érő gyémánt hajdíszt kapott le a fejéről, és a gramofonhoz vágta.
Feleljen nekem!
Rikácsoltak közönséges, durva módon.
Nem vagyok a kutyája, tudja?
Hillé közömbös arccal cigarettára gyújtott.
Már kiabáljon, kérem,
felelte unottan. Nincs az automata büfében.
Gyalázatos alak! Ha nem tetszett, hogy felírónő voltam, miért nem vett feleség, hogy előkel a hölgyet? De ki megy hozzá egy kikiáltóhoz? Ki egy kikiáltóhoz? Aki vásáros bodék előtt lisztes képe ordít, ma is csak az, ami volt, piaci árus, a milliók dacára.
Hillé dúdolva felhúzta az óráját. A gramofon dalolt. Miss Otis Ringrich, she is unable to lunch today. A nő egy vázát csapott a földhöz, és pufók, hervadásnak induló, kifestett babarca eltorzult a dütör.
Ó, szélhámos, kikiáltó, robotmúltú!
Rikácsolta.
Kérem, ne csapjon botrányt,
mondta Hillé csendesen.
Mert? Megver? Képesre? Fúj! Szobalányok lovagja!
Nézd mi, most már hagyja abba. A szobalány sem kevesebb, mint a sofőr. A saját sofőröm. Vagy azt hiszi, hülye vagyok?
Nyalázatos, rágalmazó, fegyhasztöltelék!
És ő is vetkőzni kezdett, de úgy, hogy a csodálatos párizsi sejemholmit egy szakítással derékig tépte rongyá.
Félix menekült. Ismét zuhogott rá az eső, és nagyon távolról, utána szüremlett tompán, a zápor neszén át, hogy Miss Otis Rigrid, she is unable to lunch today. Ismét egy fürdőszobában volt. Onnan egy sötét hálóba lépett óvatosan, és valaki jött a másik szobából. Csak annyi ideje volt, hogy a fal is a szekrény közé húzódjon. Nyílt az ajtó. A beözönlő fényben egy szobalány látszott, csinos bóbitában. Három nő ült kin. A fiatal, szép Olga Petrovna bárónő, ismert teniszbajnok, Ursula Hugerzeim von der Frühwart lovagözvegye, legalább 70 éves, és Helga Jörinsz, a svéd metafizikus nő, több tudományos munka szerzője, az indiai lélekmozgalom megalapítója. Szikár, hosszú, ráncos, cvikkeres, ősznő, magasnyakú, fekete blúzban. Helga Jörinsz, az indiai lélekmozgalom megalapítója, azt mondta a szobalánynak. 40 fokos vizet engedjen a kádba. És Félix fogoly volt, mert a szobalány bement a fürdőszobába. Zuhogott a víz. A két vendég búcsúzott. Hát szólok majd az inasnak, hogy hozzon le egy plümót, mondta Ursula Hugersheim, von der Frühwart lovagözvegye. Ebben a nedves évszakban a lábon keresztül támadja meg az embert a reuma. Igazán kedves, hálálkodott Helga Jörinsz, teozófus nő. Köszönöm. Ő fogadja el, méltóságos asszonyom, hálám jeléül a női erkölcs nagysága és a halhatatlanság című munkámon. Ó, köszönöm. Jön maga is, Petrovna bárónő. Egy percre maradok. Jörinsz kisasszony megígérte, hogy kiválaszthatok néhány könyvet. Szörnyű így ebben a csúf évszakban tenisz és vitorla nélkül. Néhány jó könyv menthet meg. Petrovna gyönyörű nő volt. Szőke, finom arcú és kisportolt alakú. Szürke, egyszerű, angolos szövet kosztümjében Ibsen-darabok hősnőire emlékeztetett. Ütemes, lassú járással a könyvespolchoz ment, és hátratett kézzel, retükőjét lóbázva az ujjain, nézegette a köteteket. Ursula Hugersheim, von der Frühwart lovagözvegye, és Jörinsz kisasszony elment. A száraz, hosszú, sovány, idős, teozófus nő, az indiai lélekmozgalom megalapítója kikísérte. Félix mozdulatlanul állt, és amit a másik szobában látott, attól még dermedtebb lett ez a mozdulatlanság. Petrovna bárónő gyorsan körülnézett, azután kihúzta az egyik szekrényfiókot, és két kisebb holmit a retikülbe tett. Majd néhány ruhadarab alatt bankjegyet talált, ezekből is eltett egy csomót, aztán belökte a fiókot, és gyorsan elővette a pudriét, hogy az arcát igazgassa. Ez néha jól levezeti az izgalmat a nőknél. Házi tolvaj. Jörinsz kisasszony visszajött. Hát választott, kedves? Igen, ezt meg ezt felelte, és találomra levett két könyvet a polcról. Jó éjszakát! Ó, igazán szép művek, mondta az ősz teozófus nő, és megnézte az egyik kötetet, aki választottak közül. Ó, ez már szép. Hol tanult meg a bárónő óarabul olvasni? Már régen foglalkozom. Jó éjszakát. Viszontlátásra. A bárónő távozott. Kész a fürdő, jelentette a szobalány, és elköszönt. Jörisz kisasszony a fürdőszobába ment. A szalon üres lett. Félix vadul körülnézett. Mit kaphatna magára, amivel a folyosó felé kitörést próbálhat? Az ágyterítő! A fürdőszobából vízcsobbanás hallatszik. Az ősz metafizikus nő rövidesen visszatér. Bújj! Lerántotta a terítőt, de már is az ágyra ugrott, hogy a takaró alá bújjon. Valaki jön! Elkésett! Rémes! Az inas jött a plümóval, és elhülten torpant meg a szomszédszoba fényénél eléje táruló látványtól. Félix az ágyon térdelt. A császár szakállú inas a plümót eldobta, elsietett, és ilyeneket mormolt a folyosón. De szörnyű, de hihetetlen, nem értem. Na, Közben csuklott, és olykor idegsokkosan megrándult a fél válla. Még hetek múlva is összerázkódott az emlék hatása alatt. Jörinc kisasszony sohasem értette meg, hogy Ursula Hugersheim, von der Fruwald lovagözvegye, miért vonult vissza a barátkozástól annyira, hogy a köszönő viszonyt is feladta, és mereven elnézett a metafizikus nő őszfeje felett, ha találkoztak.